A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek igéjét, amely a mai napra van rendelve a Bibliaolvasó kalauzunk szerint, Lukács evangéliumának 20. fejezetéből az első 8 verse. Történt pedig az egyik napon, amikor a templomban tanította Jézus a népet, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem, vajon János keressége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Csendesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk Istenünkhöz. Áldunk és magasztalunk téged azért, mennyei atyánk, hogy szereteted és kegyelmed sokkal nagyobb, mint sem azt mi el tudnánk képzelni. Köszönjük, hogy szent lelkeddel itt vagy közöttünk, ígéreted szerint. Nagy csoda ez. De kérjük tőled azt a még nagyobb csodát, hogy minden másról megfeledkezve az egy szükséges dologra figyeljünk, a te igédre. Hadd lehessünk most veled. Bocsáss meg, hogy mindannyiszor csak addig jutottunk el, hogy már-már elindultunk felét, hogy rád bízzuk magunkat. Azután mégsem indultunk el. Sok minden visszafogott, megkötözött, lehúzott. Felébredt ugyan bennünk a vágy, de nem lett belőle cselekedet. Köszönjük, hogy ennek ellenére ma újra szólni akarsz hozzánk. Kérjük, hogy amikor a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Ne maradjunk abban az állapotunkban és élethelyzetünkben, amelyben most vagyunk. Mozdíts ki bennünket, mert szeretnénk közelebb jutni hozzád. Hisszük, hogy elég erős a te kegyelmed, szeretetednek és ígédnek vonzása. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkban. Amen. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található a felolvasott igényben, Lukács evangéliumának 20. fejezetében, az első versben. Jézus a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot. Szeretett testvéreim, ha egy bő hónappal ezelőtt olvastuk volna a mai napra kijelölt evangéliumi szakaszunkat, valószínűleg nem nagyon figyeltünk volna fel annak első mondatára. Jézus a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot. Mára azonban minden megváltozott körülöttünk, és különös jelentősége lett ennek a néhány szónak, hogy Jézus a zsidó páska ünnep előtti napokban a jeruzsálemi templomban tanította a népet, és hirdette számukra az evangéliumot. Mert korona karanténba zárt életek lettünk. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nem a templomban, hanem az élő Isten szent lelkének életeket egybeölelő közösségében vagyunk együtt, de mégis az ő színe előtt. Külső helyzetünk nem változtat semmit azon a tényen, hogy keresztény hitünk szerint a Szentírásból most is az élő Isten szava szól hozzánk, és most is üzenni akar nekünk igéjén keresztül. Néhány nappal a páskabárány ünnepe előtt, tehát Jézus Urunk is ott van már Jeruzsálemben, hogy tanítványaival együtt megülje az ősi ünnepet, az egyiptomi rabszolgaságból való csodás szabadulás ünnepét. Ez az ünnepet Isten népe az ígéret földjén való letelepedés előtt is megtartotta már, amikor még nem volt templomuk. Ma is megünnepli a zsidóság otthon, családi ünnepként, amikor már nincs templomuk. Az ünnep külső formái tehát változhatnak, mégis egy és ugyanazon ünnepről van szó. Nem a szertartási formák a lényegesek, hanem a szabadulás, a megváltás öröme. Mindezt, testvérek, nem vallástörténeti érdekességképpen mondtam el, hanem az ez évi húsvéti ünnepünkre tekintettel. Húsvétkor valószínűleg nem lesz lehetőségünk valóra váltani szép énekünk szavait, ha templomban megjelenek, ahol összesereglenek felséges neved imádói, hogy énekeljük a 480. dicséretünkben. Mert megtörténhetik sajnos, hogy a templomajtók zárva lesznek. Milyen szép volna azonban, ha Krisztus feltámadásának szent ünnepén a családjaink együtt lennének a szép fehér kendővel leterített asztal körül, és Isten igéjének közös olvasásával és énekléssel imádságban magasztalnánk Istent szabadításáért, húsvét öröméért. Bárhogyan is lesz ez az ünnepünk, bizonyosak lehetünk azonban abban, hogy feltámadt Urunk a zárt ajtókon át is belép majd hozzánk, családi vagy magányos életünkbe, hogy elmondhassa minnyájunknak, békesség neked, íme én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. A felolvasott szentírási szakaszunk előtt arról olvasunk, hogy Jézus Urunk kiűzte a templomból az ott kereskedő árusokat. Szent hevületében az ősi prófétai szavakat idézi. Isten háza az imádság háza. Nem lehet azt, ami az isteni rablók barlangjává tenni. Borzalmas prófétai látomásban látja Urunk a szent város és a templom jövendő pusztulását. Könnyeivel küszködve mondja, kőkövön nem maradt benned Jeruzsálem. Egyúttal azonban tanítgatja is az őt hallgató sokaságot. A lerombolt szentély helyett Isten már készíti azt az új templomot, az ő anyaszent egyházát, amely valóban imádság háza lesz minden nép számára. Azaz azt mondja, engem megölhettek, szent testemnek templomát lerombolhatjátok, mennyei atyám azonban engem, az építők által megvetett követ, ennek az új lelki templomnak a sarokkövévé tett. Szeretett testvéreim! A közös istentiszteleti imádság az anyaszent egyház szíve. Az istentisztelet, az ott elmondott imádság nem csak a digitális eszközök alkalmazásával kapcsolja egybe Isten népét az egész világon, mint ahogyan tegnap délután a Vatikánból közvetített imaóra. Amikor gyülekezetként itt a földön imádkozunk, akkor Istenünk szent lelke szó szerint eget földet megmozgat, és imádkozó, őt magasztaló népét egybeleli a mennyei istentisztelet résztvevőivel, az angyali karokkal és előre sietett szeretteinkkel. Erről van a költő Jékeli Zoltán a Marosz Szent Imrei templomban című megrendítő versében. Így énekelünk mi, pár megmaradt, az bünteti, akit szeret az Úr, s velünk dalolnak a padló alatt, kiket kiírtott az idő gazul. Igen, együtt vagyunk ők és mi, most és az örökké valóságban egyaránt. Mert akik a földi világban Istennel beszélgetnek, azokkal ő mennyei világában sem szakítja meg ezt a beszélgetést. De figyeljünk tovább felolvasott igénkre. A zsidó nép vezetői, a főpapok, az írástudók és a védek oda mennek Jézushoz és keményen felelősségre vonják. Milyen felhatalmazás alapján üzöd ki a templomból az árusokat, és milyen felhatalmazás alapján tanítasz itt a templomban? Mi, főpapok, Áron főpaptól felszentelés alapján kaptuk a hatalmunkat. Mi, írástudók, a szentírás szakszerű ismeretére alapozzuk hatalmunkat. Mi, vének, hosszú élettapasztalatunkra hivatkozhatunk. De te milyen felhatalmazás alapján borított fel ősi, Mózestől örökölt istentiszteleti rendünket? Komoly kérdés ez, testvéreink. Urunk mégis úgy válaszol, hogy lényegében megtagadja a válaszadást. Pontosabban, tagadásának a módja a válasz. Kérdésre kérdéssel válaszol. Mondjátok meg nekem, vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől. A népvezetői azonnal átlátták, hogy itt csapda helyzetbe kerültek. Jézus kérdésére nincs jó válasz. Ha azt mondják, hogy emberektől való volt, akkor a körülöttük lévő, feszülten figyelő sokaságot sértették volna meg érzésében. Ha azt mondják, mennyből való volt, akkor pedig egy náluknál nagyobb tekintélyt ismertek volna el, akit követniük kellett volna, de nem tették. Tévednénk azonban, ha csupán egy ügyes csapda állítást látnánk Jézus Urunk kérdésében. Urunk azzal, hogy keresztelő Jánosra hivatkozik, valami mélyebb összefüggésre kíván utalni. Többen ismerik talán a testvérek közül Matthias Grünewald világhírű oltárképét, amely keresztelő Jánost úgy ábrázolja, amint a próféta, történeti sorrendtől kicsit eltérve, hosszú, göcsörtös ujjával a kereszten függő megváltónkra mutat. Keresztelő János egész életprogramját, küldetését magába foglalja ez a szenvedő megváltónkra mutató új. Neki növekednie kell, nekem pedig alászállanom. Kedves testvéreim, ebben a böjti, húsvét előtti időben minket is kérdez Urunk. Mit gondolsz keresztelő Jánosról? Bűnbánatra hívó szava, mennyből való-e, Isten szava-e neked? Én, Jézus, tekintély vagyok-e számodra, úgy, mint keresztelő Jánosnak is? Ki az Úr az életedben, a családodban, az otthonodban? Ezekben a hetekben, hónapokban különösképpen is rákényszerít Isten minket az alábbszállásra. Talán szerettük eddig, ha látnak, esetleg megcsodálnak minket az emberek. Vagy éppen megbénított az a tudat, hogy vajon mit szólnak ehhez vagy ahhoz a dolgunkhoz. Ez a járvány sok mindentől megfoszt minket, és sokféle fontosnak gondolt, lényegtelen dolgot lehánt az életünkről. Manapság, amikor a fél ország a számítógépek, a telefonok és egyéb digitális eszközök társaságában tölti az életét, lassanként éppen a virtuális valóságok világától csömörlünk meg. Talán azért van ez, hogy újra észrevegyük, mi az igazán fontos és lényeges az életünkben. Keresztelő János persze nem kényszerből, hanem önként tett bizonyságot Jézus mellett. Ez az evangéliumok kapujában álló Zordon prófétai alak ma is egyértelműen mutatja nekünk az utat Jézus Krisztus felé. Neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Le kell szállnunk a magas lóról. El kell ismernünk Urunk hatalmát, vagy más szóval Isten tekintélyét az életünk fölött. De mit is jelent ez? Az, hogy Isten Krisztusban nekem felajánlott szövetségét elfogadom-e örömmel? Mert kellenek az életünkben a szövetséges társak, mert egyedül nem tudunk élni. Véges emberek vagyunk. Kell a házastárs, kellenek a szülők, a tanárok, a diáktársak, a templomban mellettem ülő hívő testvérem. És kell a legfőbb szövetségesünk, az élő Isten, a velünk vándorló Jézus Krisztus. Mi lehet jobb annál, mint hogy ő benne, hit által, szövetséges társa találhatunk. Lázadásaink idején Isten hitünkből nyerhetünk létbátorságot. Még akkor is, ha ez a világ, sőt saját életünk nem igazolja ezt mindig. Tétlenségre ítélt állapotunkban ugyancsak Isten hitünkből meríthetünk reménységet. A remény nem azt jelenti, hogy minden visszaáll majd az eredeti állapotába, hanem az, hogy értelme volt és értelme van mindannak, ami velem történt és történik az életemben. Csak tőle kaphatunk szeretetet, a hetekre és hónapokra próbára tett családi, közösségi életünk számára. Most nem tudunk elfutni egymás elől, de mindegy is, hová mennék, hiszen önmagamat mindenhová magammal viszem. Most egyetlen feladatunk van, otthon maradni. A feltámadott Úr azt mondta tanítványainak, maradjatok Jeruzsálemben, és várjátok meg Isten szent lelkének eljövetelét, aki majd tisztázza a helyzeteteket. A mi helyzetünket is a Szentlélek Isten tisztázhatja. Valamennyien kegyelemben hordozott gyermekei vagyunk az Úrnak. Fülembe zsong az éppen 75 évvel ezelőtt, 1945. április 9-én mártír halált halt német teológus Dietrich Bonhoeffer verse. A Gestapo börtönében a biztos halálra várva írta 1944. december 31-én e szívszorító sorokat. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Végül figyeljünk testvéreim igénknek arra a szép üzenetére, amit soha nem volna szabad elfelejtenünk. Azt hallottuk felolvasott szakaszunkban, hogy Jézus tanította a népet, és hirdette nekik az evangéliumot. Tanítani sokan tudnak, egészen kiválóan talán, de soha egyetlen tanító sem vette olyan komolyan az embert, mint ahogyan ő, mesterünk. És ezt az emberek is megérezték. Azt olvassuk Máté evangéliumában, a sokaság elálmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Miért tudta ezt megtenni? Azért, mert a mennyei értékrendet képviselte itt közöttünk, és nem emberi számítgatások vezérelték, mint minket. Ezt a mennyei értékrendet vegyük át mi is e bőti időben. Idáig azt gondoltuk, mi mindent megvehetünk pénzen, azt tehetünk, amit akarunk, oda mehetünk, ahol a kedvünk szottyan, és ezt tekintettük normalitásnak. Megfeledkeztünk olyan egyszerű igazságokról, amiről az egészségesen gondolkodó embereknek nem volna szabad megfeledkezniük, hogy tudnilik a föld gömbölyű, és minden összeér mindennel. Elfeledkeztünk arról, arra születtünk, hogy kapcsolatban legyünk. Most a nagy átrendezőség korszakát kell megélnünk. Vegyük észre, mi az igazán fontos az életünkben. Az egészségünk, a családunk, az eddig észre nem vett idősek, az életünket segítő orvosok, ápolók, az a sok-sok ember, akik most erejüket megfeszítve dolgoznak azért, hogy ennek az országnak jövője legyen, és ne csak az okát, vagy az értelmét keressük mostani helyzetünknek, hanem találjuk meg e helyzetnek az értékét is. Jézus Krisztus halálba készül, mégis ott van az övéi között, hogy tanítsa őket, és hirdesse számukra az evangéliumot. Az evangélium pedig az, hogy ő meghalt értünk, hogy nekünk életünk, örök életünk legyen. Megváltott világban élünk, ezért tudhatjuk, mindennek végén az élet fog győzedelmeskedni. És ha majd az életünk ismét visszatér a maga normalitásába, akkor ez ne csak a készfogást, a konditermet és a színházat jelentse, hanem legyünk nyitottá Isten országa felé. Krisztus halála és feltámadása óta az örökké valóság fényében láthatjuk életünket. Ez a mi egyetlen reménységünk. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk, testvérek! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, mi is azt kérjük most, amit a tanítványok kértek egykor mesterüktől. Uram, taníts minket imádkozni! Nem tudták, és mi sem tudjuk sokszor, hogy ezt hogyan kell jól és helyesen tennünk. E napokban, amikor oly sokaknak az élete lett bizonytalanná, hozzád könyörgünk, növeld a mi hitünket, adj nekünk létbátorságot, hogy újra megtaláljuk a hozzád vezető útat, és merjünk tőled kérni életet, több életet. Napjainkban sokaknak kell felelős vezetőként súlyos döntéseket meghozni, és azokat másokkal elfogadtatni. Add, hogy ne csak kritizáljuk őket, hanem tudjunk imádkozni is értük. Ezért imádkozunk a döntéshozókért, a szakemberekért, az intézményekért, hogy a válság idején jó és helyes döntéseket tudjanak hozni. Áld meg az egészségügyben is az emberért dolgozókat, és az emberért végzett minden szolgálatot. És légy azokkal, akik most erőn felüli terheket hordoznak. Imádkozunk, Atyánk, értük, és mindazokért, akik önkéntesként vagy hivatásuk szerint ma is munkában vannak, hogy egészségünket védjék. Add, hogy fáradozásuk ne legyen hiába való. A szokásosnál is többen halnak meg, és nem csak az idősek. Könyörgünk, Atyánk, hogy ne felkészületlenül távozzanak a földi életből, hanem megbékélten, a tőled nyert békességgel nyerhessenek erőt, világosságot, és mehessenek be mennyei világodba. De egyéni világunkat is eléd tárjuk, Urunk. Eléd visszük azokat, akikért naponként imádkozunk. A gyermeket váró édesanyát, a kórházban szabadításodért sóhajtó fiatal betegünket, az otthon operációjára váró testvérünket, a vírus miatt munkahelyét elveszített ismerőst, az idősek otthonában rekedt öregjeinket, és azt a kis legényt, aki már második napján a szünetnek hiányolta az osztálytársait. És ma eléd visszük mindazokat, akikről gondoskodnunk kellene, de nem tudunk, Urunk, segíts meg minket. Könyörülj rajtunk, Istenünk, akik benne élünk a világ félelmében. Add nekünk az örök élet bizonyosságát. Vigyázz erre az emberi nemzetségre, hogy szorongásaink közepette is tudjunk élni, és együtt élni másokkal, testvéreinkkel. Adja mostani nyomorúságunkhoz mért áldást, és áld meg anyaszentegyházadat, hogy nyitottak legyünk országod erőjének befogadására, hadd lehessünk a te világodnak, új világodnak a bizonyságtévői, és elvégezhessük azt a szolgálatot, amellyel megbíztál bennünket. Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozásra, tudva az, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Vegyük Isten áldását, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.